Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak nem áll szándékában végrehajtani az uniós migrációs paktumot, és szövetségeseket keres ahhoz, hogy európai bevezetését is meg lehessen akadályozni. Jelentette ki Bakondi György Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor egyik rendezvényén. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott. A paktum vitájánál nem sikerült elfogadtatni azt a magyar álláspontot, hogy menekült kérelmet csak az EU határán kívül lehessen beterjeszteni, és az unió határait törvénytelenül átlépők ne kérhessenek menedéket, így a paktum bevezetése visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el. Más nemzetállamok is törekednek olyan megoldásra, amelyek nem azonosak az EU paktum előírásaival, de az európai emberek jövőjét, családok biztonságát szolgálja, jelezte a főtanácsadó. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel, a legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia alapszakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, jegyezték meg. Emellett változatlanul népszerűek a társadalomtudományi alapszakok, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok és a szociológia, tették hozzá. Töretten az Eötvös Loránd Tudományegyetem népszerűsége. Az idei felvételi eljárás során az egyetem 11.960 jelentkezőt vett fel képzéseire, amelyek közül az elmúlt 15 év adatait tekintve pedagógus képzésen idén kezdi meg tanulmányait a legtöbb hallgató, közölte az intézmény a távirat irodával, mint írták. Alapszakra 7.180, mesterszakra 3.345, osztatlan szakra 1304, felsőoktatási szakképzésre 131 fő került be az ELTE-re. A felvettek közül 9241-en nappali, 2567-en levelező és 152-en esti munkarendben kezdik meg tanulmányaikat. Az egyetem gólyáinak 84%-a 10.019 fő állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Idén az első helyes jelentkezők 70%-át felvette az egyetem, szemben a tavalyi 68%-kal. Magyarország kormánya kiáll a magyar gazdák érdekeiért és megvédi a juttatásaikat, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalon. Tesszük ezt Budapesten és Brüsszelben egyaránt. Az önök bizalmából a polgári oldal színeiben egy gyakorló gazda, Györfi Balázs képviselheti a magyar agrárium érdekeit az Európai Parlamentben, fogalmazott Nyitrai Zsolt és kijelentette. Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért. Györfi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a videóüzenetben kifejtette. Az Európai Unió cserben hagyta a gazdálkodókat, súlyos terhekkel tetézte a világjárvány, a recesszió és a háború okozta nehézségeket. Nem kérünk az ukrán gabonából, az unión kívüli silánytermékekből. Amit viszont kérünk, fenntartható növényvédelem, észszerű állattartás, műhús helyett valódi hús, génmódosított helyett hagyományos gabona, lisztkukac helyett pedig tenyésztés, háztáji gazdálkodás, fogalmazott. Az ukrán-magyar határszakaszon 6.280-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6.637-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 71 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. Nagyjából Eger, Békés Csaba tengelyű összeáramlási zóna környezetében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Másutt a csapadéknak kicsi az esélye. Az északi-északnyugati szél nagy területen lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Az idősebb Szent Jakab apostol Jeruzsálemben halt meg, 42 körül. Betszaidában született. Zebedeus és Szalóme fia, Szent János evangélistának pedig a bátyja volt. Apjától örökölve a mesterségét, a halászatból élt. A 28. év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a genezáleti tópartján járva kezdte egyenként meghívni apostolait. Miután meghívta Pétert és Andrást, folytatva útját megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és nyomába szegődtek. Simon Péter és János mellett Jakab a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Simon a szikla, aki az apostol kollégium feje, az egyház szikla alapja lesz. János a szeretett tanítvány, aki legközelebb állt az Úrhoz. Jakab pedig az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben, a színeváltozáskor, Jairus leányának föltámasztásakor és a Getszemáni kertben csak hármukat vette maga mellé Jézus. Jakab egyébként robbanékony természetű volt. Amikor úton Jeruzsálem felé a szamáriaiak az egyik faluban nem voltak hajlandók szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével együtt fölháborodva mondta, Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten tüzes nyilát, hadd pusztítsa el őket. Ezért nevezte el Jézus-e két tanítványát, Boanergesznek, ami annyit jelent a mennydörgés fiai. Az evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen odaadással várta Isten országát. Szalóme asszony a fiaival együtt odament Jézushoz, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte, mit akarsz? Intézz úgy, felelte, hogy két fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni abból a kehelyből, amelyet majd én iszom? Tudunk, felelték. Jézus így folytatta, a kelyhemből fogtok ugyan inni, de a jobbomra és a balomra ülést nem az én dolgom adni. Az azokat illeti, akiknek atyám szánta. A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg hatalmukat éreztetik velük. Köztetek nem így lesz, hanem aki nagyobb akar lenni közületek, a szolgátok lesz, és aki első akar lenni, a rabszolgátok lesz. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul sokakért. Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Mestere halála után ő lett a jeruzsálemi egyház püspöke, s mint ilyen valóban ivott az Úr kelyhéből. Amikor ugyanis Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között. A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, hogy Jakab a mai Spanyolországig jutott el missziós útján. Egy későbbi 13.-14. századi leírás még azt is tudja, hogy igehirdetésének nem volt sok foganatja. El is veszítette Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a szűzanya, és megvigasztalta. Jakab hispániai jelenléte erekélyi átvitelének köszönhető. A 9. századtól a hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először kis kápolnát építettek föléje, amit 899-ben harmadik Alfonz király kibővítetett, az arabok 997-ben lerombolták, magát a sírt azonban megkímélték. 1075 és 1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak a sírjához. A Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat. Szent Kristóf vértanú ünnepe tegnap volt, ma emlékezünk meg róla. 250 táján halt meg. Kristóf létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis nagy tiszteletnek örvend. A legenda Aurea szerzője rajzolta róla a legszínesebb képet. Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csak hogy az ördög is félt a keresztjelétől. Így jutott el Kristóf végül is Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg, és legyen a fele barátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz, ha a folyóhoz érkezik valaki, és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot, készített magának egy kunyhót a folyópartján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi, könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csak nem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta, ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni akartál. És az isteni gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával. Mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Nem csak azok a katonák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgáló leány is bátran vállalta a vértanú halált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani. Miután Kristófnak sem a mágia tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek 400 katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Azaz egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is erő volt, meggyógyult tőle a bíró szeme. Sokan kérik az autók megáldását ezen a napon. Utazók, zarándokok égi pártfogója, Szent Kristóf.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Mit is akar üzeni nekünk a Jóisten a fatimai üzenetek által? Mi a lényege? Sokszor át kell olvasni, át kell elmélkedni a rádió műsorban is. Azért hozom fel újra, és próbáljuk átgondolni, átbeszélni, mert a Jóisten üzenete Fatimából ma is érvényes, és nem veszíti el aktualitását. Mária szeplőtelen szívének tisztelete a fatimai üzenet középpontja hangsúlyozza Careira bíboros Madridban a Mária kongresszuson tartott beszédében 1948-ban. Idézet a bíborostól. Miben áll tulajdonképpen a fatimai üzenet? Úgy hiszem, összefoglalhatom a következő szavakban. Mária szeplőtelen szívének a kinyilatkoztatása a mai világ számára. Mária szeplőtelen szíve által akarja Isten a világot üdvözíteni. Valóban kevés szó, de nagy a jelentősége. Mária szíve összefoglalja és kifejezi annak a teremtménynek belső világát, akit az angyal malasztal teljesnek nevezett. Aki bepillantást nyer a szeplőtelen szív belső világába, az megismeri Isten legszentebb templomát, Máriát. Fatimában a szeplőtelen szív két lényeges szemszögből nyilatkoztatta ki magát, Isten iránti szeretetében és az emberek iránti részvétében. Ezért Fatima az Isten anyja és az emberek mennyei anyjának a szívéből fakadt. Most hadd idézzem Luciának őszentségéhez, 12. Pius pápához intézett levelét. Alázattal borulok le szentséged lábaihoz, s mint a rábízott, akolnak legutolsó báránykája, bizalommal tárom fel szívemet lelki atyám parancsára. A három gyermek közül, akiknek a szűzanya 1917. május 13-ától október 13-áig jelent meg Fatimában, én élek egyedül. A szűzanya nagy kegyelmekkel halmozott el, s ezek közül a legnagyobb, hogy felvettek Szent Dorottya rendjébe. Újra megismétlem kérésemet, amit már több alkalommal terjesztettek szentséged elé. Ez a kérés, szentséges atya, magáé az Úr Jézusé és mennyei atyánké. Az 1917-es jelenések alkalmával kapott kinyilatkoztatások azon részében, amit mi titoknak nevezünk, a Szent Szűz tudtunkra adta a háború végét, amely akkor Európában tombolt, s előre jelzett egy másikat. Megígérte, hogy újra jönni fog, hogy azt megakadályozza, s azért kérni fogja Oroszország felajánlását szeplőtelen szívének, s az első szombati engesztelő szentáldozást. Megígérte Oroszország megtérését és a békét is, ha hallgatnak kérésére. Különben úgy mondta, Oroszország elterjeszti tévtanait az egész világon, s előre jelezte a háborúkat, az egyházüldözést, sok keresztény vértanúságot, a Szentatya üldözését és a ráváró szenvedéseket, majd több nemzet megsemmisülését. Szentatyám, a Szűzanya kifejezett óhaja szerint mindez 1926-ig titok maradt. Akkor kérte egyik jelenésében az öt első szombati szentáldozást, vagyis Szent Jónást, szentáldozást, a rózsafűzér titkokról való negyedórás elmélkedést és a rózsafűzér imádkozását. Azzal a céllal, hogy engeszteljük szeplőtelen szívét a bántalmakért, szentségtörésekért és a közömbösségekért. Azoknak, akik kívánságának eleget tesznek, jó mennyei atyánk megígéri, hogy haláluk óráján biztosítja nekik az üdvösséges, szükséges kegyelmeket. A Szűzanya ezen kérését tudattam gyóntatommal. Ő tett is lépéseket, hogy azok megvalósuljanak, de a lierai püspök csak 1939. szeptember 13-án hozta nyilvánosságra Fatimában a Szűzanyának ezen kérését. Kérem Szentatyámat, hogy tegye magáévá és ajánlja áldásával ezt az áltatosságot az egész világnak. 1929-ben a Szűzanya egy újabb jelenése alkalmával kérte Oroszország felajánlását szeplőtelen szívének, és megígérte, hogy ezáltal meg fogja akadályozni azt, hogy tévtanait elterjessze, és meg is fog térni. Hamarosan a Szűzanya ezen kérését is gyóntatom tudomására hoztam. Több eszközt felhasznált arra, hogy tudassa ezt őszentségével 11. Pius pápával. Szentatyám, a Jóisten több benső közlés alkalmával újra meg újra megismételt ezen kívánságát, s az utolsó alkalommal azt is megígérte, hogy megrövidíti a megpróbáltatás napjait, amellyel a világot háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével sújtja, gonoszságáért, ha a Szentatya a világot szeplőtelen szívének szenteli. Oroszország külön megemlítésével, s elrendeli, hogy vele egyesülve, és egy időben ugyanezt tegye a világ valamennyi püspöke. Lelkemben én is valóban éreztem szentséges atyám szenvedését, s a Jóisten és Mária szeplőtelen szívénél arra törekszem, hogy imáimmal és áldozataimmal megkönnyítsem. Eddig a levélből az idézet. Fatima még sok titkot rejteget. Nem túlzunk azonban, amikor azt állítjuk, hogy az, amit Fatima eddig Portugáliának kinyilatkoztatott, jele és záloga annak, amit a világ számára tartogat. 12. Pius pápa 1942. október 31-én szentelte a világot és Oroszországot Mária szeplőtelen szívének, mégpedig Fatimába küldött rádióbeszédében a jelenések 25. évfordulója alkalmából. 1942. december 8-án ünnepélyesen megújította a felajánlást a Szent Péter Bazilikában. 4. Pál pápa a világ valamennyi püspöke jelenlétében szintén megújította a 12. Pius által tett felajánlást, mégpedig a II. Vatikáni Zsinat 3. ülésszakának lezárásakor 1964. november 21-én. Ennek emlékére küldte el a fatimai szentélynek a legnagyobb egyházi kitüntetést, az aranyrózsát 1965. május 13-án. 2. János Pál pápa 1982. május 13-án újította meg a Szent Szűz által kért világfelajánlást Oroszország külön megemlítésével, majd a felajánlást Rómában is megismételte. És most nézzük meg mi a fatimai üzenetre a magyarországi válasz. A fatimai üzenet lényegét, a bűnbánat, az engesztelés és a vezeklés szellemét igyekezett Mindszenty József bíboros primásunk is a háború utáni nehéz időkben a vértől és könnytől áztatott magyar földön meghonosítani és kibontakoztatni. Az itt közölt körlevele 1947 pünkösdjén jelent meg, de időszerűségéből mind a mai napig nem veszített. Most hallgassuk figyelemmel Mindszenty József bíboros primásunk levelét. Kedves híveim, május 13-án fővárosi buzgó híveim hatalmas tömegével imádkozva együtt emlékeztünk a sziklakápolnában és környékén arra jelentős 30. évfordulóra, hogy az Úr 1917. évének eme napján a boldogságos tűz megmutatta szeplőtelen szívét a három romlattan gyermeknek, hatalmas, több tízezres tömeg imádkozó együttlétében, Fatimában, Fatima határában. Szeplőtelen szívén át engesztelést sürgetett az emberi léleknek a kárhozattól való megmentésére, az Istennek a bűnösök egekig csapódó, vakmerő és örvénylő áradata miatt gyúlt haragjának lecsillapítására és távoltartására. Nyugodtan kapcsolódtunk bele az engesztelés áramába, hiszen az engesztelésnél alig van érthetőbb és természetesebb valami a hívő lélek előtt. Hogy Fatima üzenetébe kapcsolódva ezen a napon engeszteltünk, az is érthető, hisz 5 évvel ezelőtt a fatimai lenés negyedszázados évfordulója esztendejében 1942-ben szentséges atyánk is felajánlotta az egyházat és az emberiséget a világ királynője szeplőtelen szívének. Akármennyire hatalmas tömeg engesztelt is ott velem alázatosan, bűnbánóan, mégiscsak egy része volt az egyházmegyém hívőseregének. Márpedig nincs hőbb főpásztori vágyam és óhajom, mint hogy egész főegyházmegyémet járja át az engesztelés lélek és országmentő árama, és főegyházmegyém, főváros és vidék legyen az engesztelés tűz és gyújtópontja. Ha híveim jó és buzgó engesztelők, nyugodtabban nézhetek földi életünk és eljövendő ítéletünk elé. Ezért szólok újból kedves minnyájatokhoz az engesztelésről. Az engesztelést a kinyilatkoztatás és a magyar történelem sürgeti, na és a lelkek, a társadalom bűnökben fuldoklása. Általános engesztelést hirdetünk meg 1947 irányelveként minden katolikus egyén, család és intézmény körében. Megjelöltük a módozatokat is. Most részben számonkérésként, de egyben elmélyítésként is ajánlom figyelmetekbe az akkori tanításokat és útmutatásokat. Az engesztelésen ne gondoljatok el valami új vallást vagy egyesületi irányt és életet, amely feleslegessé tenni eddigi vallási életünk gyakorlatait és lélegzetvételeit. Nem. Ez az engesztelés az igazi vallásosság egyik legszebb világa. Amióta a bűn megjelent a földön, az Isten és az ember kapcsolatának, vallásának mély hulláma volt, és marad is mindenkor az engesztelés. A végtelenül szenthez a bűnös csak bűnbánattal, megtéréssel, tehát legigazibb engeszteléssel közelíthetett és közelíthet.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az ötödik parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatjuk a katekézisünket a 10 parancsolatról, amelyet már egy hosszabb ideje elkezdtünk. Az utóbbi alkalommal a 4. parancsolatot elemeztük, most pedig a mai műsorban egyenlőre elindulnánk az 5. parancsolatnak az értelmezésével, ami a leegyszerűsített formában így hangzik legrövidebb módon: ne ölj. Ha az ember az 5. parancsolatra gondol, általában gyorsan végig gondolja az életét, öltem-e meg valakit vagy sem, nyugtázza nagyon hamar, körülbelül pár másodperc múlva, vagy a másodpercek töredéke után, hogy nem öltem embert. Tehát az 5. parancsolat ellen én nem is tudok véteni. Gyónásokban elég gyakori, sokszor hallom a gyóntatószékben, vagy épp a gyóntatószéken kívül, amikor a gyónásról beszélgetünk, hogy hát én mit gyónjak, embert nem öltem, súlyos bűnöm nincs, imádkozgatok is, mit tudnék én gyónni. Hát nagyon sok emberben megfogalmazódik ez a gondolat, hogy az az igazi bűn, amikor valaki valakit megöl, hogyha annál kisebb bűne van az embernek, azt már meg se kell gyónni. Azért gondoltam, hogy erről a parancsról is egy kicsit külön beszélgessünk, hiszen a ne ölj parancsolat azért elég sok mindent foglal magában, éppen ezért szeretnénk most kicsit kinyitni, kibontani a ne ölj parancsolatot. Kérdezlek most titeket rögtön itt az elején, hogy ha nektek azt mondom, hogy ne ölj, akkor mi jut eszetekbe erről a parancsról?
Elsősorban most nyilván nem a személyes indítatásból, de arra gondolok, hogy az abortuszra gondolok én itt konkrétan. Amikor ezt a parancsot meghallom, én erre asszociálok, nyilván családanyagként nekem ez jut eszembe leggyakrabban, hogy ez most egy elég komoly és égető probléma a mai társadalmunkban, hogy elfogadottá vált ez a dolog. Nekem ez jut eszembe elsősorban.
Nagyon fontos, erről is majd külön szót ejtünk. Edina, Krista?
Az első, az hasonló volt, amit te mondtál, Balázs atya, hogy hát ez egy olyan egyszerű dolog, hogy ez ellen nem vétünk, viszont ha az ember egy picit tovább gondolja, akkor nekem az szokott eszembe jutni, hogy ölni vagy bántani a másikat, azt nem csak tettel, hanem szóval is lehet, és talán ez az, ami talán többször előfordul akár az én életemben is, illetve sok ember életében, hogy a szavainkkal tudunk bántani, és így már sokkal árnyaltabb is ez a törvény.
Én először a ne ölj parancsolattal nagyapám kapcsán találkoztam, és ő világított rá egy-két dologra. 10 éves voltam, én is így gondoltam, hogy az azt jelenti, hogy nem öltem embert, akkor így minden rendben van. És nagyon szerettem a Forma 1-et, és egyszer bejött hozzám, hogy ez milyen butaság, ezt ne nézzem, mert az élet Isten ajándéka, és ezek az emberek kockára teszik, tehát ők vétenek az 5. parancs ellen. És akkor így megmaradt bennem ez a szókapcsolat, vagyis ez a mondat, hogy kockára tenni és véteni. És hát én, mint pedagógus, azért már így nagyobb, tehát jobban látom a dolgokat. Ugye a gyerekek tekintetében, vagy a gyerekek szempontjából, mikor dohányoznak, drogoznak, isznak, illetve ugye a házasság előtti féktelen szexuális élet, ez mind rombolja a lelket és a testet is, és ezáltal szerintem vétenek az 5. parancs ellen. És azt gondolom, hogy ha a Szentlélek templomát nem óvjuk és nem védjük, és nem kellő, de megfelelőképpen bánunk vele, akkor igazából Isten terve is meghal bennünk, mert hogy nem tudjuk azt megélni, amit ő nekünk szánt, vagy amit ő eltervezett velünk. És amit Edina is mondott, hogy én is, mint pedagógus, nekem is arra kell figyelni, hogy a gyerekeknek mit mondok, vagy milyen, hogy irányítom őket az élet során, tehát pozitív példának kell lennem. Nem ölhetem meg bennük ugye Isten tervét, és azért nagyon fontos a mindennapos lelkiismeret vizsgálat is, hogyha esetleg olyat mondtam, vagy olyat szóltam, akkor mindenféleképpen bocsánatot kell kérjek. A másik, amit szintén személyes példa sajnos, de azt gondolom azért már jó úton haladok, hogy ezt leküzdjem, amikor az ember önmagáról gondol olyan dolgokat, amik nem egyeznek azzal, amit Isten gondol róla, vagy amilyennek ő teremtette. És ezzel is ölök igazából, mert a saját lelkemet is, testemet is úgymond károsítom, illetve Isten tervei szintén meghiúsulnak bennem.
Nagyon jó, egy tömör összefoglalót hallottunk mindhármótoktól, és igen, az ötödik parancsolatnak külön-külön ezek a legfontosabb pillérei, amelyekre az ember életében rá akar ez a parancs világítani. Ugye talán a legsúlyosabb, de azt hiszem, hogy ebből a háromból, amit most elmondtatok, nem is tudjuk azt mondani, hogy a legsúlyosabb. Igazából gyakorlatilag lehet súlyos, vagy a gyakorlatban lehet súlyosabb, de a lélek ellen igazából mindegyik nagyon súlyos. Mindegyik érinti a mai ember életét valamilyen formában, és itt jön be a képbe az, hogy ki milyen élethelyzetben van, ki milyen munkakörben dolgozik, vagy ki hogyan, milyen módon él, milyen mentalitással. Akkor kezdjük az elejéről, ugye ami nagyon-nagyon régóta foglalkoztathatja az embereket, főleg az utóbbi időben, amikor ilyen-olyan felületeken egyre többet hallunk erről. Ugye Timi felvetésével kezdenénk, ugye az abortusz. Hát ugye ez a gyilkosságnak az egyik legalattomosabb fajtája, hiszen itt nem mondjuk két élő ember harcol meg, és egyik a másiknak az életét kioltja, tudatosan vagy véletlenül, ugye többféle változata van a gyilkosságnak, hanem egy olyan életet oltanak ki, aki nem tud védekezni, aki nem tud szólni, aki nem tud tenni ellene, mert ugye két élő embernek, akik mondjuk itt a Földön élnek, megadatik az a lehetőség, hogy védekezhet, önvédelmet gyakorolhat, ugye, ha valaki bántani akarja. De egy szerencsétlen magzatnak, ugye, aki az anyja méhében van, semmi esélye nincs a tiltakozásra, tehát gyakorlatilag néma elszenvedője annak a gyilkosságnak, amit a szülei, ugye, és az orvos elkövetnek ellene. Az egyház ettől, vagy ennek az erkölcsi megítélésétől nem távolodott el soha, és azt hiszem, hogy nem is távolodhatunk, vagy nem is lazíthatunk ennek az erkölcsi megítélésén, hiszen egyértelmű és világos, hogy az emberi élet kioltása bűn, legyen az magzati formában, legyen az már megszületett formában, Isten ajándéka az élet, amit az ember nem vehet el, sőt, az ember nem rendelkezhet az élet fölött. Ugye Ferenc pápa kiemeli, amikor az erkölcsi tanítását tárja elénk az egyháznak, hogy még az sem indok, hogy esetlegesen azt állítják, vagy azt mondják egy gyermekről, egy születendő gyermekről, hogy esetleg valamilyen betegséggel rendelkezik. Hiszen legyen az a magzat beteg vagy egészséges, a lélek, ami benne van, az mindig egészséges, az Istentől származó lélek, az mindig egészséges. Az, hogy esetleg testi fogyatékossága van, vagy valamilyen hátránya, az még nem ok arra, hogy az ember megölje azt a gyermeket. Ugye egy nagyon jó példa, egy püspök mondotta ezt, hogy megszületik egy egészséges gyermek, nevelik 8-10 évig, aztán utána egy autó balesetben megsérül, lebénul. Akkor sem az az első megoldás, hogy akkor az anya vagy az apa akkor egy kalapáccsal fejbeveri és eltemetik, mert ő megsérült és lebénult, és fogyatékos lett belőle. Tehát nem az a megoldás, hogy akkor megölik ezt a gyermeket, hanem természetesen a legnagyobb szeretettel ápolják, gondozzák és nevelik tovább. Tehát így nem lehet indok az sem, hogy a születése előtt derül ki egy gyermekről, hogy beteg. Nem ok arra, hogy azt megöljék. Nagyon fontos, ugye, az abortusz témájában a felelősség teljes döntés, hogy vállaljuk az életet, és azt látjuk, hogy azokat, akik az életet vállalják, akik nem utasítják vissza, azokat mérhetetlenül meg is áldja az Isten. Tehát nincs olyan ember, aki vállalja az életet, és ne részesülne az Isten áldásában, mert hogy az egyház tanítja, ahogy a teológia tanítja, az ember a teremtésben Isten munkatársává válik azáltal, hogy életet ad. És innentől kezdve átérzi az édesanyja azt, hogy az ő feladata milyen fontos, milyen nemes és milyen magasztos akkor, amikor igent mond. És itt a kérdés, hogy az az édesanyja, aki nem mond igent ugye a gyermekének az életére, akkor az mit tesz ezzel? És nyilvánvaló az, hogy ilyenkor visszautasítja ez az anya az Istennek az akaratát, és azt mondja, hogy nem akar a teremtésben munkatársa lenni, és a könnyebb utat választja. Ennek ugye megvannak a nagy veszélyei, hiszen hányszor és hányszor olvasunk olyat, hogy azt mondták egy magzatról, hogy beteg lesz, súlyos beteg, utána az élet mellett döntött az édesanyja, és teljesen egészségesen született meg a gyermek. Tehát ugye az Istennek az áldását nem tudjuk, hogy hol és milyen módon válik gyümölcsözővé az életünkben. Hogy látjátok ti, hogy milyen az emberek hozzáállása ehhez a kérdéshez?
Hát én azt tapasztalom, hogy ahol lélek van, ahol működik a lélek, ahol hagyják, hogy működjön a lélek, ott fel sem merül kérdésként maga ez az abortusz kérdése. Az más kérdés, hogy ugye most társadalmilag nagyon elfogadott az, hogy valaki egy orvosi vizsgálat után könnyedén azt mondja, hogy hát ő már pedig akkor biztos, hogy nem vállalja be azt, hogy egy beteg gyermeket felneveljen, vagy egyáltalán megszüljön. Ez szerintem óriási döntés, nagyon nehéz, és hogyha valakinek nincs meg a hite, és nincs mögötte egy olyan erős egyelmi állapot, hogy ezt a döntést jól meghozza, akkor történnek tragédiák, akkor történik rossz döntés.
Szoktam a 11-12-esekkel ezt hittanórán beszélni, és vannak nyilván ellenzők is, akik ugye jobban elfogadják. Ugye mindig ezek az indokok a tipikusak, hogyha beteg a magzat, vagy ha erőszakból fogant, akkor ezt egy jó megoldásnak látják. Viszont általánosságban talán inkább azt gondolom, hogyha még ezeket a szélsőséges eseteket is levonnánk, akkor is nagyon sok abortusz történik, amikor ilyen indokok nincsenek is, és talán lehet, hogy ez a még fontosabb, hogy ezekben a döntésekben tudjuk segíteni akár a fiatalokat, hogy felelősségteljesen éljék az életüket, és ne kelljen ilyen döntést meghozniuk. És itt tényleg nem a szélsőséges esetekre gondolok, mert nyilván a gyerekek azt nehezebben tudják megindokolni, hogy ott mi lehetne a jó megoldás, de amikor meg nincs is ilyen kifogás, akkor meg olyan egy, tehát akkor is előfordulnak ilyen döntések, és én azt még nagyobb bajnak látom.
Ahol én dolgozom, igazából sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy inkább mellette vannak, tehát az abortusz pártiak vannak többen, mint azok, akik ellene sajnos, és néha egészen hajmeresztő az indok. Tehát kényelmi szempontok, hogyha valahol már van több gyerek, de és nem az anyagiak. Nagyon érdekes, hogy nem sok esetben nem az dönt, hanem az, hogy kényelmes, hogy már nincs türelmem annyi, hogy már nincs kedvem gyereket nevelni, hogy akkor a többit megfosztom a szabadságától. Tehát ez a túlzott szabadság, vagy ez, hogy keresik igazából Istent az emberek, nem találják, és keresik mindenben azt, hogy a kényelem, hogy a jó legyen, a jólét, és azt egyedül csak Isten tudja megadni, és amit a sógornő mond mindig, hogy ugye, ha Isten ad báránykát, ad hozzá legelőt is, hogy tényleg mindent megad az Úr, akkor, ha megajándékoz egy élettel, és én azt vállalom.
Hogy láthassalak, látni akar.
Ferenc pápa pontosan ezt teszi föl egyik katekézisében, amikor az ötödik parancsolatról elmélkedik, hogy ez a leggyakoribb esetek közé tartozik, mondjuk ami elhangzott, hogy mi van akkor, hogyha egy gyermek betegen, vagy egy gyermeknél, egy megfogant gyermeknél megállapítják a betegség tényét, és akkor valaki rögtön rávágja, hogy akkor szakítsuk meg a terhességet, és éljük tovább a kényelmes életünket. Azt mondja a pápa, nagyon rögtönzi az ilyen beszédeit, sokszor, vagy sok szót, sok gondolatot rögtönöz benne, hiszen hogy az ember ilyenkor azért egy picit indulatosabban látja a dolgokat, amikor egyértelmű és világos, hogy mit kell tenni, és akkor rádöbbenünk a sokak számára mégsem egyértelmű és mégsem világos. Azt mondja, hogy minden gyilkosságnak az oka a félelem. És azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy idézem a pápát, azt mondja, gondoljunk például arra, amikor kiderül, hogy egy születendő gyermek fogyatékos. A szülőnek ebben a drámai pillanatban abban kell segítségére lennünk, hogy legyőzzék a félelmüket. Ehelyett gyakran sietősen tanácsolunk rossz döntéseket. Nagyon fontos, hogy mi milyen tanácsot adunk. Hogy legyőzze a félelmet, vagy hogy kicsináljon valakit, és ez a megoldás. Érdekes, a pápa többször használja ezt, hogy kicsináljunk valakit. És azt mondja, hogy a problémáink vannak a földi életben, azt nem úgy oldjuk meg, hogy felbérelünk egy bérgyilkost, és elintéztetjük vele a problémáinkat. Hanem azt mondja, hogy a végére járunk, és megoldjuk a problémát. Kérjük az Isten segítségét, és hozzátesszük azt, ami tőlünk telik, és a problémát meg tudjuk oldani. Nem egy bérgyilkossal oldjuk meg a földi problémáinkat. És azt mondja, hogy amikor egy magzat életét elveszük, ez olyan, mint hogyha felbérelnénk egy bérgyilkost, és elintéztetnénk vele gyakorlatilag azt a problémát, ami az utunkban áll. Két fontos bűnt jelöl meg a pápa itt az ötödik parancsolat értelmezésében, az önzést és a félelmet. Azt mondja, hogy mindezek a bűnök, hogy a gyilkosság bűne mind az önzésből és a félelemből fakad. Erre majd mindjárt visszatérünk, csak ne ragadjunk le ugye ennél a kérdésnél, hanem lépjünk egy kicsit tovább, ami még elhangzott ugye az ötödik parancsolat kapcsán, ugye például az, amikor az ember saját magának az életét károsítja. Hogyha elővesszük az imakönyveinket például, akkor láthatjuk, főleg az újabb kiadásokban, de talán a régiekben is szerepel, az ötödik parancsolatnál, a kifejtésnél, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartunk, ugye ott találjuk a mértéktelen dohányzást, a mértéktelen alkoholfogyasztást, és az újabbakban, a modernebbekben pedig ott van a drog és a különböző kábítószereknek a használata. Tehát a súlyos bűnök közé tartozik, amikor az ember vét az élet ellen. Tehát gyakorlatilag az ötödik parancsolat minden olyan bűnt magában hordoz, ami az élet ellen, amit az élet ellen követnek el, vagy az élet ellen követünk el. Ugye Kriszta felsorolt néhányat, ebből egy-kettőt most külön is kiemeltem, hogy mennyire fontos az, hogy vajon milyen példát mutatunk a következő generációnak, vajon mire nevelik a szülők és a nagyszülők a következő generációt, arra, hogy fogyasszál alkoholt nyugodtan, arra, hogy dohányozzál nyugodtan, ki is fizetjük, arra, hogy nyugodtan drogozzál, csak ne vitt túlzásban. Tehát ugye vannak ilyen szörnyű nevelési formák, amit maguk a gyerekek mondanak el, én ezen szoktam szörnyűködni ugye az iskolában, amikor elmondja egy hetedik osztályos gyerek, hogy neki az anyja vette meg az e-cigit, hogy legalább ne a rendeset szívja, hanem hogyha már cigizik, akkor szívja legalább az e-cigit. És bátran megy az utcán az iskola felé, hetedik osztályos, és szívja, ugye ott füstölgi vagy gőzölgi a különböző aromákat az ecigiből. És az iskolában meg ugye nem lehet, és ott meg büszkén elmondja, hogy na majd mikor kimegyünk a kapun, akkor majd megmutatom, hogy. És ugye a többieket gyakorlatilag ezzel bíztatja, esetleg valakinek rosszul esik, hogy neki a szülei bezzeg nem vesznek ilyet, és akkor még fel is háborodik, vagy pedig azon háborodik föl, hogy lehetnek ilyenek, de azt tapasztalom, hogy egyre kevesebb az olyan gyerek, aki a másik erkölcsi romlásán felháborodik. Tehát nagyon sokan inkább úgy elfogadják, vagy nem szólnak semmit, de hogy esetleg valaki azt mondja, hogy hát ne csináld, mert nem jó. Hát ne csináld, mert ez káros, vagy ez bűn. Hát ezt meg már még kevésbé hallja az ember. Tehát nagyon ritka, hogy a gyerekek érzékelik, és nem is tudja érzékelni, és ez nem is az ő hibája elsősorban, hanem annak, akinek a kezében van az a gyerek 10-15-20 éve, hogy vajon az erkölcsi érzékét mennyire nevelte arra, hogy az élet fontos. Hogy vajon a gyerekek mennyire vannak tudatában annak, hogy az élet értékes. Hogy mennyire vannak tudatában annak, hogy az élet Isten ajándék, hogy nem bánhatok úgy az életemmel, ahogy akarok. Persze megvan a szabadságom, és látjuk azt, hogy nagyon sok romlás történik, tehát Isten nem fog ostorral csapkodni senkit, de azt szeretné elérni az ő üzenetén, a Szentíráson és a 10 parancsolaton keresztül, hogy mi emberek megértsük, és a szívünkbe legyen a 10 parancsolat, ne csak az, hogy tudom, el tudom mondani, és akkor le van, vagy ki van pipálva, hanem a szívünkbe legyen, hogy én értem és érzem azt, hogy amit az Isten kér tőlem, az fontos. És azt hiszem, hogy amit Timi is mondott az elején, hogy hogyha valami valakinek fontos, akkor fel sem merül egy adott bűn, egy adott bűnnek az elkövetése, maximum kísértés szintjén, de akinek egészséges a lelki élete, akinek egészséges a gondolkodásmódja, az erkölcsi érzék, az rögtön elutasítja, és azt mondja, hogy ez az én értékrendembe nem fér bele. Aztán ugye, amit Edina mondott visszatérve a problémára, hogy nagyon nehéz dönteni ugye a gyerekeknek, mondjuk van egy adott helyzet, és megint csak visszatérhetünk oda, hogy az is, hogy hogyan dönt egy gyerek, hogy hogyan dönt egy diák, azon is múlik, hogy mennyire távolodik el ugye attól, amit Ferenc pápa mond, az önzéstől és a félelemtől. Én amikor beszélgetünk ilyen témákról, ugye mi a nyolcadikosokkal szoktunk néha erről beszélgetni, nekik is azért már van valamilyen fogalmuk erről, sőt sajnos tapasztalatuk is, tehát nagyon érdekes a véleményük, tehát nagyon sok mindenben elég liberálisan, de nagyon sok mindenben elég konzervatívan gondolkodnak, és azt látom, hogy nem nagyon érzik azt a szeretet utat, azt az evangéliumi szeretet útját, amire Jézus tanít, hanem ilyen szélsőségesek. Tehát ilyen nagyon brutálisan, vagy nagyon szigorúan odavágnak valamit, vagy nagyon ilyen lazán odavágnak valamit. Tehát például a múltkor egy ilyen kérdés jött föl, hogy ha valaki bűnöző, mondjuk azért, mert egy gyereknek lelőtte az édesanyját, akkor vajon a családtagjai megölhetik-e őt büntetésként, hogy ők tegyenek igazságot, vagy nem. És nagyon sokan emellett voltak, hogy már pedig, ha ilyet csinálna az én anyámmal, akkor én biztos, hogy elintézném, én nem hívnám a rendőrséget, hanem én megölném. Tehát gyakorlatilag, és ezt annyira komolyan mondták, hogy le is döbbentem rajta, hogy ennyire nem érezzük azt, hogy az emberi élet, még akkor is, hogyha bűnös, szentséggel rendelkezik. Tehát az emberi élet szentsége az az Isten ajándéka. Tehát ezt mi csak úgy emberek nem kezelhetjük a saját ügyünkként, hogy most kinek az élete fölött ki hogyan, milyen módon rendelkezik. Tehát nagyon fontos az így visszatérve most szépen a parancsolathoz, hogy felgöngyölítsük a szálakat a végén. Az első és a legfontosabb gondolat, amit a mai műsorból le kell szűrnünk, az, hogy az élet Isten ajándéka. A másik élete és az én életem is. Tehát ez az első és a legfontosabb szempont. Ugye 3 lépésben szoktuk mindig a műsor végén összefoglalni, amiről beszéltünk, hogy könnyebben emészthető legyen, könnyebben megjegyezhető legyen. Jó, hogyha erre figyelünk, és jó, hogyha ezt magunkévá tesszük, és magunkkal visszük. Tehát az első és a legfontosabb, hogy minden egyes élet Isten ajándéka. És amint mondtam, nagyon fontos, hogy itt a saját életünket is belevegyük ebbe a gondolatba, és amikor azon elmélkedünk, hogy ne ölj, akkor azt is megvizsgálom, hogy a másik emberben mit ölhettem én meg, és azt is, hogy önmagamban mi az, amit megölök rendszeresen. Ugye itt mondtuk a saját egészségünket, a saját életünket, a másik ember életében pedig, ami elhangzott, ugye Edina mondta, hogy a szavainkat, a gondolatainkat, amelyeket megosztunk, az vajon életet ad, vagy elvesz életeket, épít, vagy megöl. Aztán a következő lépés, amit ugye megállapíthatunk, hogy nagyon sok bűn, ami saját magunk vagy mások ellen történik, félelemből és önzésből születik. Nagyon fontos az, hogy mi milyen tanácsokat adunk. Segítünk-e embereknek a félelmektől megszabadulni? Segítünk-e embereknek, hogy az önzésüket belássák, és rádöbbenjenek arról, hogy nem minden rólunk szól. Hogyha egy életről van szó, akkor nem a saját kényelmes és önző érdekeimet kell az előtérbe helyezzem, hanem mindig az életet, hogy mindig az életet válasszam, és ebből következik a 3. lépésünk, a döntések. Hogy milyenek a mi döntéseink, hogy építő jellegűek, vagy romboló jellegűek. Ide sorolhatjuk nyugodtan az 5. parancsolathoz a döntéseinknek a következményét. Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa. És megvizsgálhatjuk az 5. parancsolat révén, hogy az én életemnek a gyümölcsei vajon pozitív, egészséges és szép gyümölcsök, vagy romlandó, rothasztó, leépítő gyümölcsök. És az 5. parancsolatnál ezeken is el kell gondolkodnunk. A mai műsor végén szeretném megköszönni az értékes gondolatokat, és azt, hogy sikerült megosztanunk néhány fontos dolgot erről a témáról. Én Zárásként csak így reflektálva arra, ami elhangzott, azt mondanám, hogy ne féljünk kiállni az élet mellett. Mindnyájuknak kívánunk további kellemes rádiózást, jó Isten áldását, kegyelmét, szeretetét, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,